Hallgassuk meg, miképpen szerezte mi Urunk Jézus Krisztus a Szent Keresztséget. Megírva találjuk a Máté evangéliumának a 28. részében, a 18-tól 20-ig terjedő versekben a következőképpen. Mert nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket. Megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülők, kedves keresztülők, családtagok és gyülekezet! A keresztség szereztetési igéje mellé szintén a Máté evangéliumának a 21. fejezetéből szeretnék egy verset felolvasni. Ez a virágvasárnapi történetnek egy szakasza, a 15. verset. Amikor pedig a főpapok és az írástudók látták azokat a csodákat, amelyeket tett, és a gyermekeket, akik a templomban ezt kiáltották, Hozsánna a Dávid fiának, harangra lobbantak, és így szóltak hozzá. Hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig így válaszolt nekik, hallom. Sohasem olvastátok-e, gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicsőséget. A keresztelésre készülő énekünk is a 8. Zsoltár volt, és pont azért választottam, mert Jézus is ezt az idézetet hozza ide, azoknak, akik felháborodással állnak oda elé, és mondják azt, hogy hallgattasd el a templomba a gyerekeket, mert az ő értelmük, az ő hitük még egyáltalán nem képes felfogni mindazt, aki maga Isten, az ő hatalmát, nagyságát, és mi is nagyon sokszor így szoktunk egy kicsit a gyerekeinkre gondolni, hogy hát ők még ezt úgy sem értik. A keresztségben mégis valami csodálatos dolog történik, ahol Isten elsőképpen őket akarja megszólítani, megáldani és magához vonzani. Természetesen mi felnőttek szülők vagyunk azok, akik ezt az igényünket bejelentjük, vagy ezzel odalépünk az Isten szín elé, hogy mi szeretnénk kérni a keresztséget a gyermekeink számára, de nem is tudjuk igazán azt, hogy közben, miközben nekünk ez még csak egy szándékunk, Isten már hogyan munkálkodik a gyermekekben. Onnan szeretném ennek az igének a magyarázatát röviden elkezdeni, hogy amikor odaállunk egy kisgyermek felé, akkor mindenképpen meg akarjuk őt nyerni a magunk számára. Ott elkezdünk fintorogni, ott elkezdünk szamárkodni nekik, hogy ránk mosolyogjanak, hogy kedvesek legyenek, hogy valami olyasmit kapjunk belőlük, ami úgy visszajelzés a mi életünkre nézve, hogy mi ott tudunk ügyeskedni őértük, tudunk tenni valamit őértük, és aztán olyan jó leső érzés, amikor a gyermek veszi az adást. Amikor a gyermek megtanulja azt, hogy az én reakciómra ő is reagáljon valamivel, valami olyasmivel, ami a mosolyában van, valami olyasmiben, ami kedvességében van. És ahogy növekednek majd a gyerekek, mert ezek a gyermekek pillanatok alatt felnőnek sajnos, a gyermekeinkből ugyanezt a reakciót várjuk később is, hogy valahogy elismerjenek minket, valahogy megdicsérjenek. És aztán olyan kevés az a pillanat, amikor egy gyermek úgy odaáll a szülő elé, és azt mondja, hogy édesanyám, vagy édesapám, én úgy szeretlek téged. Vagy hogy édesanyám, édesapám, ezt most annyira köszönöm, én ennek úgy örülök. És ezeket a pillanatokat azért úgy jól el szoktuk raktározni a lelkünkbe, pont azért, mert nagyon ritkák. A gyermekeink nagyon őszinték, és ebben az őszinteségükben nem csak ezeket a szép mondatokat tudják elmondani, hanem sokszor el tudják mondani azt, hogy milyennek látnak minket, vagy hogy mi az elégedetlenségük, vagy hogy mik azok a dolgok, amiket kritizálnak bennünk. Nem esik ezeket olyan jól jól hallani. Ez a felolvasott rész, ez arról szól, hogy vannak gyermekek, akik őszintén tényleg megmondják azt, amire ők gondolnak, vagy amit hisznek, vagy amit vallanak, vagy amit elképzelnek. Amikor ez a virágvasárnapi történet megtörténik, akkor Jézus Szamárháton vonul Jeruzsálem felé, és emberek mennek ki az utcára, pálmaágakat lengetve, és dicsérik őt, és mondják el ezt a szép mondatot, hogy Hozsánna Dávid fiának. Ezek a mondatok is lehetnek őszinték, én nem azt mondom, hogy nem azok. De mindegyik mögött ott van egy elvárás, egy elképzelés, valami olyasmi, amivel szeretném befolyásolni ennek a most érkezőnek a hozzám való viszonyát, szeretnék nyerni tőle valamit. Nyilván, hogy ez a gyermekekben is kialakul. De amikor Jézus belép a templomba, és ott csodákat tesz, akkor a felnőttek ott némán nézik, és a gyermekek pedig megszólalnak, hogy hát ez az. Hát ez az én világom. Hát én ezt el tudom fogadni. Ez az, amiről én mindig is vallottam, amit azt gondolok, hogy az élet természetes velejárója, hogy vannak olyan dolgok, amiket meg lehet változtatni. Miért mondják a felnőttek azt, hogy nem lehet ezen változtatni? Miért vannak olyan gondjaik a felnőtteknek, amelyeknek nekem nincsenek? Miért van az, hogy egy gyermeknek az életében olyan fogalom nincs, hogy elmúlás, vagy hogy valaminek a vége? Meg lehet változtatni a dolgokat, lehet átalakítani a dolgokat, ezt csak mi nem tudjuk elképzelni. Ezek a gyermekek azt mondják, hogy hát ez az én világom. Az, amiben az Isten hatalma megjelenik, megmutatkozik, és ezt valahogy mi is tapasztaljuk majd a gyermekeinknél, hogy ahogy ők mozognak és kelnek a világban, ez számukra teljesen természetes. Egy idő után, hadd mondjam ilyen szomorúan egy kicsit, és erősen kineveljük belőlük ezt a hitet. Mi vagyunk azok, akik kineveljük belőlük. Lehet, hogy túl sok a meséselem, lehet, hogy túl sok a csoda, lehet, hogy az a sok minden, amivel mi is egy kicsit szórakoztattuk őket, egyszer csak úgy kívánja az igazságot, és akkor majd ott vagyunk gondba, hogy ez hogy is mondjam el neki, hogy ez hogy van a valóságban. De valahol ez a valóság nem kell lerombolja azt a hitet, amely bennük ott van. Hiszen Jézus azt mondja, hogy pont ezek a csecsemők, ezek a kisgyermekek azok, akik leginkább látják az én végtelen hatalmamat. Olyan érdekes, hogy, és ezt is ide szeretném hozni, mert gondolom minden szülőnek, meg kisgyermek közelében élőnek ismerős lesz, hogy ők nem kitalálnak új és új dolgokat, ők a mi fogalmainkat használják, csak tudják alkalmazni. Ezek a kisgyermekek ott ebben a történetben nem ők találták, hogy azt kell mondani, hogy Hozsánna a Dávid fiának, hanem ezek a kisgyermekek ezt hallották felnőttektől. És nagyon sokszor minket a gyermekeink a saját szavainkkal fognak meg. Azt, amit én elmondtam, ő azt elraktározza, és utána rám kérdez, hogy ezt hogy gondoltad? Azt mondtad, hogy ezt így kell csinálni, és te nem úgy csinálod. Azt mondtad, hogy ez így van a világban, vagy ez így jöhet Isten akaratából, vagy így jöhet az Isten segítségével, és hogy te most nem hiszel benne? Azonnal leveszik a gyerekek azt, hogyha én valamit nem úgy élek meg, mint ahogy én azt elmondtam. Persze az ember szeretné fenntartani azt az állapotot elég sokáig, hogy ők higgyenek, hogy ők tekintélynek tartsanak engem, de Jézus, amikor a keresztségben azt mondja, hogy tegyétek az én tanítványaimmá, akkor őket, ezeket a gyermekeket szeretné ő megóvni attól a csalódástól, ami igazából abban érné őket, hogy én sem vagyok tökéletes. Én azt hiszem, hogy szülőként és keresztszülőként, hogyha a keresztséget kérem a gyermekem számára, az azt jelenti, hogy én szeretném nem csak Isten oltalmába helyezni, hanem szeretnék egy olyan példát adni neki az életébe, amiben később nem fog csalódni. És ez a példa, ez csak a krisztusi példa tud lenni. Neki mindig minden helyzetre megmarad az az igaz válasza, amit nem tud elhallgattatni egyetlen korszak sem, nem lehet mellőzni, nem lehet kivenni az életünkből, és valahol a mi életünk meg nem ilyen. A mi életünkön a gyermekek úgy is meglátják azt, hogyha válságban van. Úgy is meglátják azt, hogyha tévedtünk. De azt akarjuk, hogy legyen valaki, aki úgy lesz az ő példaképük, és úgy lehetnek ők az ő tanítványai, hogy tudják, hogy ők mindig ugyanaz marad. És Jézus erre hívja a gyermekeinket. Most, amikor szülőként és keresztszülőként, családként itt vagyunk, és őket ide helyezzük, ismerjük az ő létezésüket, ismerjük az ő mindennapjaikat, ismerjük a magunk küzdését, de kérjük közösen Istentől azt, hogy valóban az, ami az ő szívükben, az ő szájukon, most gyermekként, gyermeki lelkületként meg tud fogalmazódni őszintességből, erre az egész világra való nyitottságból, az hadd maradjon meg ott a lelkük mélyén. És amikor ennek az életnek látják a küzdelmeit, az elakadásait, az útvesztőit, akkor hadd tudjanak ők is egy kicsit befelé fordulva rátalálni arra a mesterre, akinek van hatalma mindenek fölött. Ezekkel a gondolatokkal szeretném megkeresztelni ezt a három kisgyermeket, akit ma idehoztatok, és mielőtt a keresztséget kiszolgáltatnám, két kérdést teszek fel szülőknek és keresztszülőknek, valamint egyet a gyülekezetnek. Jöjjetek erre az ünnepi alkalomra, közösen álljunk fel, és kérem a szülőket és a keresztszülőket, hogy hallható szóval, lelkiismeretük szerint az elhangzó kérdésekre feleljenek. Kérdezem először, akarjátok-e, hogy gyermeketek, gyermekeitek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassanak? Feleljétek közösen, akarjuk. Ígéritek, fogadjátok-e, hogy gyermekeiteket, úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnőnek a konfirmáció alkalmával, ők maguk tegyenek vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitükről a gyülekezet előtt. Feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Most pedig a gyülekezet tagjait kérdezem, ígéritek-e, hogy gyülekezetünk gyermekeit szeretetben, imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben neveljék. A gyülekezet felelje, ígérjük és fogadjuk. Tegyünk vallást a mi hitünkről, közösen elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, sok mindenre tudsz emlékeztetni bennünket akkor, amikor egy-egy kisgyermekkel ajándékozol meg. Sok minden visszatér az életünkben, ami egykor fontos volt, amiben hittünk, amit komolyan gondoltunk, de valahogy megkopott a küzdelmeink során. Köszönjük, hogy ezekbe az életekbe belecsomagolod sokszor nem csak a szeretetedet is, hanem az útmutatásodat is, a segítségedet is, és azokat az őszinte szavakat is, amelyek helyre tudják tenni azt az életet, amit mi olyan megszépítve látunk, vagy akarunk láttatni. Köszönjük, hogy az ő életükön keresztül megelevenednek újra a te szavaid. Az ígéretek, amelyek arról szólnak, hogy mindig velünk akarsz lenni, hogy egyetlen egy nap sem telhet úgy el a világból, hogy ne lennél ott mellettünk. Mi is lenne velünk a te gondviselésed nélkül. Hadd legyünk ezért ma hálásak, és különösképpen úgy is, mint akik azt a felelősséget helyezted ránk, hogy kisgyermekeknek az életét vezethetjük. Köszönjük az ő egészségüket, az ő megérkezésüket, köszönjük azt, hogy befogadhattuk egy-egy családba őket, és köszönjük azt az ígéretet is, hogy nem csak a magunk erejével és bölcsességével kell helytállnunk. Engedd, hogy ne csak mi legyünk az ő tanítómestereik, hanem te magad tudjad őket tanítvánnyá tenni. Segíts, hogy ebben mi is tudjunk a te munkatársaid lenni, hogy azt a világot valahogy más szemmel nézzük, amely körülvesz bennünket, hogy mögötte megláthassuk a te hatalmadat, nagyságodat és dicsőségedet. És ha erről mi megfeledkeznénk, akkor köszönjük, hogy gyermekek és csecsemők által a te neved folyamatosan dicsértetik. Köszönjük, hogy ma idehozhattuk őket, kérhetjük a te áldásodat az ő életükre. Kérjük, vigyázz azokra, akik őket nevelik, neveltetik. Adj nekik szeretetet, békességet, erőt mindahhoz, amelyet ez a küldetés jelent. A mi Urunk Jézusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Réka, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Miro Alexandra, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző, megtartó ereje legyen és maradjon ti véletek, áldjon meg és őrizzen meg benneteket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Keresztség kiszolgáltatása után folytassuk Isten tiszteletünket a 166. dicséretünknek az éneklésével. 166. dicséretünknek mind a 4 versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: Urunk Jézus, fordulj hozzánk! Isten igéjét a Mózes 4. könyvéből olvasom, bibliaolvasó vezérfonalunk ünnepi ige szakaszként erre a bőti vasárnapra jelöli meg. A Mózes 4. könyvének a 21. fejezetéből a 4-től 9-ig terjedő verseket. Majd elindultak a Hor hegyétől a Vörös tenger felé, hogy megkerüljék Edom országát. De útközben elfogyott a nép türelme, és így beszélt a nép Isten és Mózes ellen. Miért hoztatok el bennünket Egyiptomból? azért, hogy meghaljunk a pusztában. Hiszen nincs kenyér és nincs víz, szívből utáljuk ezt a hitvány eledelt. Ezért mérges kígyókat küldött az Úr a népre, és azok megmarták a népet, úgyhogy sok izraeli meghalt. Ekkor odament a nép Mózeshez, és ezt mondta: vétkeztünk, mert az Úr ellen és ellened szóltunk. Imádkozz az Úrhoz, hogy távolítsa el rólunk a kígyókat. És imádkozott Mózes a népért. Az Úr pedig ezt mondta Mózesnek: csinálj egy rézkígyót, és tűzd rá egy póznára. Mindenki, akit megmart a kígyó, életben marad, ha föltekint arra. Mózes tehát csinált egy rézkígyót, és föltűzte egy póznára. Ha azután megmart valakit a kígyó, és föltekintett a rézkígyóra, életben maradt. A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igét és annak hallgatását, jöjjetek fennállva ezért, közösen imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, nem tehetünk mást, mint felemeljük a tekintetünket, te reád, valahogy úgy, ahogy azok akarták a tekintetüket megemelni, akik gyógyulást vártak te tőled, segítséget, eligazítást, megoldást. Hogy miért és hogyan kerülünk bele bizonyos élethelyzetekbe, azt csak te tudod. Nem ítélkezhetünk egymás felett, a magunk dolgait is igazából magunk próbáljuk önmagunkon belül tisztázni, átlátni, de egy nagy közös mozdulat az, ami mindannyiunk számára megoldást hozhat, békességet, vigasztalódást vagy segítséget, ez pedig az, hogy rád tekintünk. Ma így nézünk te reád, mindenki a maga életéből, mindenki arról a helyről, ahonnan érkezett, mindenki azzal az életérzéssel, amely hatalmába kerítette őt, és várjuk azt, hogy valahol te igazgasd a gondolatainkat, tégy csodát az életünkben. Sokszor még azt is nehéz megfogalmazni, hogy mit várunk te tőled. Szeretnénk valahogy úgy felsóhajtani a lelkünk mélyén, de nagyon őszintén, tudva azt, hogy te tudod igazán, hogy minek kell jönnie és mire kell felkészülnünk, hadd mondjuk így a Jézustól tanult imádsággal: jöjjön az, ami a te akaratodból való. Így kérjük most is a te ígédet, annak az üzenetét is, legyen az is a te akaratod szerint, hogy az hogyan érint és szólít meg minket. A te szent lelked legyen itt közöttünk, munkálkodjon bennünk, hogy az igének tudjunk ne csak hallgatói, hanem megtartói is lenni. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk a 377. dicséretünkkel, annak az első versét énekeljük, 377. dicséretünk, Szentlélek védj körül bennünket. Alapigénket újraolvasom, Mózes 4. könyvéből a 21. fejezet 8. versét. Az Úr pedig ezt mondta Mózesnek: csinálj egy rézkígyót, és tűzd rá egy póznára. Mindenki, aki megmart a kígyó, életben marad, ha föltekint arra. Foglaljuk el a helyünket. Kedves gyülekezet, ebből a néhány versből az elhangzó nevekből és történésekből mindenki tudott következtetni arra, hogy a pusztai vándorlásnak 40 évének egyik eseményét olvastam fel. Tényleg szűkszavú a beszámoló, csak néhány igevers. Az Isten népe 40 éven keresztül vándorol az ígéret földje felé, és nagyon sokszor megfáradnak ezen az úton. Nyilván ezt maga Isten is tudja, hogy nem egy könnyű utat mutat ennek a népnek, de sok mindent meg akar nekik tanítani, sok mindent meg akar mutatni. És ezek az emberek az elfáradásaik során egyszer csak mégis eljutnak az ígéret földjére, átküldik a kémeket, azok visszaérkeznek, és azt mondják, hogy igen, ez a föld, ez tényleg olyan, mint amiről Isten beszélt. Ez egy jó föld. Ugyanakkor a kémek nagy része mégis azt mondja, hogy de lehetetlen elfoglalni. Olyan erős népek laknak ott, hogy mi hiába vándoroltunk ennyit idáig, ezt mi nem tudjuk megszerezni, ez nem lesz soha miénk. És Isten akkor nagyon megharagszik a népre, és ez a nép meg kell tanulja azt, hogy ha valamire Isten azt mondta, hogy ez az enyém lesz, akkor ő ehhez el is tud vezetni, azt nekem tudja adni. De az emberek ott megriadnak, és egyre többször az fordul meg a szívükbe, hogy vissza kéne menni oda, honnan elindultunk. Vissza Egyiptomba, lehet, hogy ott fogságba voltunk, de valahogy ennek a fogságnak is aztán megszépült a valója, abban a fogságban azért volt mindennapi kenyér, ott megmondták, hogy mit kell csinálni, ha nem nagyon lázadozott az ember, akkor csak megélte a mindennapjait. Mégiscsak egyszerűbb fogságban élni, mint szabadon. És ez egy nagy kérdés az életünkben, hogy ez tényleg így van. Ha valakik mindig megmondják, hogy mit kell csinálni, ha valakik mindig a kezünkbe adják, hogy mit kell megtenni, ha valaki mindig megmondja, hogy mit kell gondolni, akkor az ember ugyan lázadozik, mutogathat másra, és mondhatja azt, hogy azok rosszul csinálják, rosszul gondolják, de valahogy mégis egy biztonságot ad ez a mindennap visszatérő séma, hogy én csak azt kell csináljam, amit csinálni lehet. Most ebből kiemelni egy embert, az egy hatalmas nagy dolog, de nagyon nagy felelősség, és ezt Isten is tudta. Ha Isten azt mondja, hogy nézzétek, én szabaddá akarlak tenni benneteket, akkor Isten nagyon jól szembenézett azzal, hogy sok mindent meg kell értsenek, meg kell tanuljanak, hogy ezzel a szabadsággal hogyan kell jól élni. Ez a történet talán a mélypontja ennek az útnak, az a mélypontja, ahol a legtöbb ember el is vész, sok lázadás volt már, Isten sokszor megtorolta ezeket, ebben a lázadásban is sokan meghalnak, de Isten valahogy különösképpen és másképpen adja a megoldást, mint korábban adta. És ez a másképpen adott megoldás, ez egy feltételhez kapcsolódik. Egy olyan feltételhez, amelyet ő így kitalál, és azt mondja, hogy az fog megmaradni a mérges kígyók csípése után, aki arra a póznára feltekint, amelyre egy ilyen kígyó részből kiábrázolva fel van függesztve. Ebben van egy feltétel, amit mi nem szoktunk meg Istentől, és ez a nép se szokott meg eddig. Mi azt szoktuk tanulni, és azt szoktuk gondolni, hogy az igazán keresztényi ember az, aki elengedi a feltételeket. Aki nem mond ilyet, hogy szeretlek téged, ha. Megbocsátok neked, akkor, ha. Ezek a feltételes mondatok mindig valahogy úgy foszlani látszanak, ahogy közeledünk a krisztusi követésben magához, Jézushoz, mert őt is példának szoktuk állítani, hogy ő feltétlen nélkül odalép az emberhez. De én azt gondolom, hogy feltétel és feltétel között azért mégis van különbség. Isten nagyon sokszor megbocsátott ennek a népnek feltétel nélkül. Ez mindig úgy mutatkozott meg, hogy csináltak valami rosszat, Isten akkor hagyta őket, hogy a maguk tettei utána hozzák a következményeket és bajba kerüljenek, és mikor baj volt, akkor mentek Mózeshez, a közbenjáróhoz, és mondták, hogy imádkozz értünk. És Mózes imádkozott, és megszűnt a baj. És az emberek könnyedén tovább léptek, és a következő alkalommal ebből mit sem tanulva, újra ugyanezt eljátszották. Van, aki majd megoldja. Nem nekem kell. És erre Isten egy ponton azt mondja, hogy na azért nem így. Hanem ott lesz egy feltétel. Most hiába imádkozik Mózes. Azt mondom Mózesnek, hogy készítse csak el azt a póznát, tegye csak rá azt a kígyót, és majd csak az fog meggyógyulni, aki föltekint arra. Ez lesz benne a feltétel. Hogy ez pontosan mit jelent, és hogy az életünkben ezt hogyan lehetne leképezni, arról most szeretnék pár gondolatot elmondani. Az egyik dolog az, ami a kiindulási pontunk, az, hogy az emberek elkezdenek zúgolódni, hogy nem könnyű ez az út. Nem könnyű az az út, amelyen az Isten vezet. Vannak akadályok rajta. Ezek az akadályok pedig nehezítik az előrehaladást. Nincs víz, nincs kenyér, nincs megpihenés. És egyszer csak kifakad az emberekből egy olyan kegyetlen szembe menetel Istennel, amikor azt mondja, hogy és ezt a hitvány eledelt pedig utáljuk, amit te adsz nekünk. Ezt Isten fülével, hogyha valaki hallja, akkor ez egy nagyon kemény lázadás, és egy nagyon nagy vád Istennel szembe, hogy én azt a mannát, amit ő égi kenyérként hullat, ott, ahol tényleg semmi nincsen, és minden nap megtart belőle, én arra azt mondom, hogy ez egy hitvány eledel. Tökéletesen leírja az elégedetlen embernek a lelkületét, azt, ahogy mi is élünk. Minden nap számba kéne venni azt, hogy mennyi mindenünk megvan, és az Istennek ezt a gondviselését, amellyel ezeket az apró dolgokat tényleg csak oda teszi minden nap, hogy én hozzányúlhassak, hogy én elvegyek belőle valamit, erre én ezt mondom, hogy ez egy hitvány eledel. Mert nekem több kell. Mert én nem mannát akarok enni, hanem kalácsot szeretnék. Én nekem nem elég az, ami most jutott az életembe, mert a másiknak többje van, én is akarok többet. Ez a nagy elégedetlenség, ez mindig egyfajta Isten elleni lázadást hoz az életünkbe, mert végül is ki a végső ok, hogyha valami nem jól működik, maga Isten. És amikor Isten azt hallja, hogy hitvány eledel, akkor azt mondja, hogy rendben van. Én meg tudom mutatni azt az állapotot is, amikor én nem teszem oda minden nap ezt az átlagosat, ezt a természeteset. Az, hogy te fölkelsz reggel, és van két lábad, és felöltözöl, és elmész munkába, és ott zúgolódsz, hogy neked ezt meg azt meg kell csinálni a másik ember helyett. Hát igen, ezt így is lehetne nézni, hogy nem mindenki kell fel. Nem mindenkinek jut osztályrészül az, hogy valamit meg tudjon tenni. Nem mindenki tudja elviselni a betegségét. Nem mindenkinek vannak olyan kilátásai, mint amilyen nekem van. De persze lehet többet álmodni, vagy nagyobbra gondolni. Mi volt igazából a bajuk Istennel, meg a mannával, meg azzal, hogy vizet adott? Az, hogy mindig Isten rendeli ki. Az, hogy mindig akkor van, amikor Isten azt helyesnek és jónak gondolja. Az, hogy ez nem az ő birtokukban van. És nagyon sokszor pont ez a bajunk Istennel, hogy azért úgy szeretnénk egy kicsit függetleníteni magunkat tőle, hogy nem mindig azért az legyen, hogy csak akkor van valami, ha ő adni akarja. Be tudjam magam biztosítani, és azt tudjam mondani, hogy nekem is van. A mannával kapcsolatban van ez a szép történet, amikor Isten elmondja, hogy minden nap fogok adni. Ne gyűjtsél két napra valót, meg három napra valót, hanem hidd el, hogy minden napra fogok adni. És aztán ott van az embernek a gyarlósága, hogy ahogy meglátják a mannát, az első alkalmakkor mindenki tele gyűjti az összes sátrát, minden tároló edényét. Ki tudja, hogy Isten igazat mondott-e? Ki tudja, hogy Isten igazat mondott-e? Ezzel a kételkedéssel élünk mi napról napra. És azt gondoljuk, hogy az, ami ma Isten kegyelméből volt, az holnap nem lesz. Vajon ez hogy esik Istennek? Nem kell őt megvédeni. Hogyha mi emberek nem fogjuk dicsérni őt, és nem adunk hálát, akkor azt hallottuk a keresztségbe, hogy majd a gyerekek azok fogják dicsérni. Olyan nem lesz, hogy Istenre nem utasson rá valaki. Hát a hitvány eledelt, Isten azt mondja, hogy akkor lehet mellőzni. És akkor így fogalmaz a Szentíró, hogy mérges kígyókat küldött oda az Isten. Ezen nagyon sokat gondolkoztam én is, hogy vannak olyan bizonyos igék, ahol Isten úgy van megfogalmazva, mint cselekvője annak a történésnek, de igazából én azt nem gondolnám, hogy Istennek akkor különösképpen el kellett volna szaporítani ezeket a mérges kígyókat, vagy a világ más pontjairól oda rendelni, hogy még több legyen, hanem egyszerűen akkor vették észre az emberek azt, hogy milyen veszélyek között élnek, amelyek eddig nem volt gond, de Isten azt mondja, hogy ha nem kérsz a gondviselésből, akkor nézd meg, hogy működik a világ önmagában. És akkor ezek a mérges kígyók már csíptek. Akkor ennek a mérge már megfogta az embereknek az életét. Van egy-egy olyan pillanat, és ezek a mi életünk nagy mélypontjai, amikor Isten azt mondja, nem kérsz az én háttérmunkámból, nem csinálom. Csak egy-egy pillanat elég ahhoz, hogy az emberbe minden összedőljön. Csak egy-egy pillanat, ahol végig suhan a gondolatomon az, hogy semmi vagyok, hogy senki vagyok, hogy az élet egy csettintés, és már nincs. Ha valaki nem tartja fenn, nekem nincs. És hogyha aztán az ember ebben mélyen belegondol, akkor rájön arra, hogy Isten nem tudom kivonni semmiből. Valahol mindig létszükséglet az, hogy ő ott legyen mellettem a segítségével, mindig ott legyen azokban a pillanatokban, amikor én elakadok, amikor nincs több gondolatom, amikor még a hitem is olyan, hogy nem nagyon tud megragadni semmit, hogy ő ott kell legyen, hogy tovább vigyen. És akkor Isten azt mondja, hogy de jó, akkor legyen egy feltétel, legyen egy ha. Ez a ha az, hogy felállítja Mózes a póznát, rajta lesz a kígyó, és aki felnéz, az meggyógyul. Milyen érdekes, hogy Isten ezt a jelképet kérte, hogy tűzzék fel oda. A mérges kígyó csípés ellen legyen a gyógyszer a mérges kígyóra való rátekintés. Nem egy rózsaszín felhőcskét vagy szívecskét jelenített meg ott, hogy hát ez az én nagy szeretetem, nézz rám. Hanem Isten pont azt mutatja, hogy nézz azon keresztül rám, ami téged megnyomorít. Hogy lásd meg, hogy amikor fölfele tekintesz, akkor észre kell venned önmagadat is, és azt a bűnt is, ami benned van. Ezt nem tudod megkerülni. Meg az ember mindig így szeretné a feloldozást kapni, hogy majd nem beszélünk arra, amit csináltam. Nem beszélünk arra, amit mondtam. Nem beszélünk arról, hogy én lázadtam valaki ellen. És Isten azt mondja, de nézz szembe a kígyóval. És akkor majd meg fogsz gyógyulni. Annyira nehéz szembenézni azzal, ami benne van az életünkbe. Rengeteg lehetőséget kínál fel a világ, hogy elvonja a tekintetünket arról, amivel tényleg szembe kell nézni. A Bibliának valahol itt van a keménysége, de itt van a szeretete is. Ebben mutatkozik meg az, hogy Isten nem szemet huny bizonyos dolgok fölött, hanem azt meg akarja oldani. Jó lenne nekünk nagyon sokszor ilyen hamis vigasztalódásban ringatózni, hogy majd mindig minden szép lesz, és mindig minden jó lesz, és kalács fog hullani az égből. De ez nem így van. Hanem az Isten azt mondja, hogy nézzünk szembe azokkal a dolgokkal, hogy mik vannak az életben. Hogy van olyan, hogy fogság, és abban nem jó lenned. Van olyan, hogy szabadság, de ezt meg kell tanulni élni. Van olyan, hogy vannak próbatételek, és azok nem múlnak el egyik pillanatról a másikra, de akkor végig kéne gondolni, hogy miért te egyáltalán mibe hiszel, vagy kibe hiszel, vagy mit vársz az élettől. Nézz szembe olyan dolgokkal is, amelyekkel nem könnyű szembenézni, hogy van elmúlás, hogy utána mire gondolok, mit gondolok, hogy ott lesz-e folytatás, tényleg van-e az Istennek egy olyan országa, amiben az övéit összegyűjti, hogy ez mennyire tud engem megtartani azokban a kétségbe esett pillanatokban, amikor nem tudom a dolgoknak a kimenetelét. Nézz szembe a kígyóval. És hogyha szembenéztél, akkor meg fogod mögötte látni az Isten hatalmát. Meg fogja neked mutatni azt, hogy ő a fölött van még, és a fölött hatalma van. Mint ahogy aztán a kígyók elmentek, és elpusztultak, és Isten tényleg meg tudta menteni az övéit. Nem automatikusan. Nem mindig úgy, hogy majd más elintézi. Hanem úgy, hogy akarod-e. Úgy, hogy hozol-e erről egy döntést. Úgy, hogy nem általánosan arról beszélünk, hogy az ember ilyen vagy olyan. Hanem arról, hogy én milyen vagyok. Meg nem arról, hogy mások hogyan csinálják. Hanem arról, hogy én hogyan csinálom. Mindig könnyű úgy, hogy van egy nagy egész, ők elviszik a balhét, én meg csak kritizálom őket. Milyen sokszor saját családjaink közébe így szoktuk megoldani, hogy rájuk a másikra, hogy csinálja csak, aztán végén a nem tetszésemet kifejezem, hogy ezt nem így kellett volna csinálni. Isten azt mondja, hogy akkor vegyél aktívan részt ebben. Jézus önmagára alkalmazza ezt a képet, ezzel szeretném befejezni. Azt mondja, amikor Nikodémussal beszélget egy bölcs tanítómesterrel, nagy témákról, arról, hogy az ember hogyan formálódhatna újjá, hogyan kezdhetne újra egy életet, mit jelent az az újjászületés, és akkor azt mondja Jézus, hogy Sok minden van, ami az embereknek teljesen lehetetlen, de az Istennél lehetségessé válik. És akkor azt mondja, és az Isten ezt mindenkinek megnyitja ezt a lehetőséget. Azt mondja, az ember fiának is fel kell emeltetnie, és aki rátekint, az meg megmarad. Az meg fog gyógyulni. Az Isten közelének az ajándékát érzékelni fogja. De akkor rá kell tekinteni. Mégis úgy van, hogy az ember ezen vacilál. Nem gondolja komolyan. Miért gyógyítana meg engem egy póznára függesztett részkígyó? Miben van annak az ereje? Nem abban van az erő, hanem abban, aki azt felállítatta. Nem abban van az erő, hogy én miben hiszek, hanem abban van az erő, akiben én hiszek. És ezek különböző dolgok. Ezt így jó az embernek önmagába tisztába tenni, főleg akkor, amikor egy ilyen nagyon szép ünnepre készülünk, jövő héten már az első lépést meg is tesszük, hiszen virágvasárnap lesz, és megyünk a húsvét csodája felé, ahol nem fogunk érteni egy csomó mindent. Ne is akarjátok megérteni. De azt azért a szívünk valahogy megérzi belőle, hogy valami nagy dolgot készít el Isten az övéinek, de csak annak, aki arra rátekint. Aki azt nem akarja látni, aki azzal nem akar foglalkozni, azon nem tud segíteni. Amikor elcsendesedünk most imádságra, kérjük Istentől, hogy valahol mi is tudjunk engedni, valahol mi is tudjon engedni bennünk az a konokság, az a lázadás Isten felé, hogy mindig többet és többet várunk tőle, holott mindent kaptunk már, a legtöbbet kaptuk, az életünkkel együtt az örök életet, és mindazt, amit Isten elkészít, hogy tudja, hogy arra szükségünk van, ez mind-mind a miénk. Lázadásunk helyett hadd tekintsünk inkább rá, és hadd várjuk tőle azt a békességet, mely megmutatja, hogy jó irányban vagyunk, az ő országa felé. Imádkozzunk ezért.